Kedves hallgatom! Jakab apostol levelének második részében, a második versben felhívja figyelmünket a gyülekezet társadalmi összetételére. Ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában. Társadalmunkban az alkalmakat ürügynek tekintjük a felöltözésre, de bizonyára sokan a gyülekezetet tekintik ilyen alkalomnak. Húsvét vasárnapja az egyik ilyen példa. A mi vidékünkön a hölgyek rendszerint nem viselnek kalapokat a gyülekezetben, de húsvét vasárnapján mindig az új kalapok felvonulását látjuk az imaházakban. Amikor lelkipásztor voltam, néha végig tekintettem a gyülekezeten, és így szóltam. Ezek éppen olyan vadak, mint ezelőtt mindig. Mindenki tudta, hogy a kalapokról beszélek. Feleségem említette, hogy a hölgyek nem szeretik ezt a bölcsmondásomat, ezért nem emlegettem többé. Egy másik példa erre az, ami szolgálatom kezdetén tapasztaltam. Úgy akartam kinézni, mint egy prédikátor, és nem gondoltam arra, hogy ezt túlzásba viszem. Aztán egy napon láttam a gyülekezetben egy házas párt, akik nagyon gazdagok voltak. Megfigyeltem, hogy a férfi nem vitte túlzásba az öltözködést. A felesége is jól öltözött volt, de nagyon egyszerű ruhát viselt. Arra gondoltam, hogy én sem öltözhetem másként, mint azok, akik az Úr házába jönnek. A következő vasárnap egyszerű ünneplő ruhát vettem föl, és azóta is ilyet viselek, mint azok az emberek, akik a padokban ülnek. Veszély van abban, ha a ruhánkat igyekszünk hangsúlyozni. És ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz. Jakab levele, második rész, harmadik vers. Korunkban ez azt jelentené, hogy a szegény embert hátraültetjük, ahol az ajtónálló van, vagy azt mondjuk neki, hogy álljon meg a hátsó ajtó mellett, mint ahogy a régi időben csak néhány ülőhely volt a teremben, ahova csupán az előkelő emberek ülhettek le. Volt olyan idő, amikor fizetett padok voltak egyes gyülekezetekben. Egy kis ajtót kellett kinyitni a pad előtt, és csak az a család ülhetett arra a helyre, amelyik megfizette annak az árát. Nem ülhettél volna oda, ahol szerettél volna ülni. Ma megvannak a magunk csoportjai, akik bizonyos részeken helyezkednek el az imaházban, és jaj annak az idegennek, különösen ha rosszul öltözött, aki odajön és a csoport mellé ül. Biztos vagyok benne, hogy meg fog fázni a csoport közelében. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Jakab levele, második rész, negyedik vers. Miután Jakab e két embert szembeállítja egymással, megkérdezi. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal? Vagy nem csináltatok-e megkülönböztetést magatok között, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért? Jakab levele, második rész, ötödik vers. Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Jakab hívőkhöz beszél, és testvéreinek szólítja őket. A szegény hívőt lenézik egyes gyülekezetekben, de lehet, hogy éppen ő a leggazdagabb lelkileg abban a közösségben. Isten igéje sokat beszél a szegényekről. Isten nagyon világossá tette Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig, hogy törődik a szegényekkel. Ez úgy igaz Moszkvában, mint New Yorkban, Washingtonban vagy Los Angelesben, hogy a szegénnyel sohasem bánnak helyesen, és nem is fogják ezt tenni soha. amíg az ember nem születik újonnan, a szegénnyel nem bánik helyesen e földön senki. Egyedüli reményünk csak Jézus Krisztusban van. Figyelj Isten igéjére! Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegényt. Jób könyve, 5. rész, 15. vers. Aztán Jób 36. része, 15. versében ezt olvassuk. A nyomorultat a nyomorúság által menti meg, és a sanyargatás által nyitja meg fülüket az Isten. A 9. Zsoltár 19. verse így szól. Nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vész el végleg a nyomorultak reménye. Más helyen ezt olvassuk. Ott lakik nyájad, és jóvoltodból gondoskodsz a nyomorultról, Istenem. 68. Zsoltár, 11. vers. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket, mondja a 69. Zsoltár, 33. verse. Mert megmenti a segítséget kérő szegényt és a nyomorultat, akinek nincs segítője. Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti. 72. Zsoltár, 12. és 13. vers. Aztán a 102. Zsoltár 18. versében ezt olvassuk. Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. A Szentírásban egymás után sorolhatjuk azokat az igeverseket, amelyek a szegényekről beszélnek, és arról, hogy Isten törődik velük. A csodálatos 45. Zsoltárban arról a szeméről olvasunk, aki majd eljön és igazságban uralkodik a földön, és Ézsaiás könyve 11. fejezetében ez van megírva, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében. Ézsaiás könyve 11. rész, 4. vers. Istennek sok mondani valója van amiatt a gonosz bánásmód miatt, ahogy a földön a gazdagok és hatalomban levők kezelik a szegényeket. Egy napon felelniük kell előtte ezért is. De a szegény gazdag lehet lelki értékekben, és ez a fontos, amit a szegénynek is meg kell látnia. De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Jakab levele, 2. rész, 6. vers. Lehet valamilyen gazdag vállalat, vagy egy gazdag szakszervezet, az ott hatalomban levők nem becsületesen bánnak a szegény emberrel. A politikusok minden évben odajönnek hozzánk, amikor meg akarják magukat választatni, és azt ígérik, hogy majd úgy ténykednek hivatalukban, hogy segítséget nyújtanak a szegényeknek. Akármelyik politikai párt is kerüljön az élre, nem váltja be ígéreteit. Ha kissé cinikusnak tűnök is, ez azért van, mert szegénynek születtem, és még máig sem állok túl messze a szegénységtől. Ebből a szempontból vagyok cinikus, mert láttam, hogyan kezelik a szegényeket ezen a földön. Egyedüli reménységük csak Jézus Krisztusban lehet. Megvetette őket a világ. A gazdag és a hatalmas a szavazatára pályázik, de ezzel véget is ér iránta való érdeklődése. Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Jakab levele, 2. rész, 7. vers. Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amit úgy is lehet fordítani, hogy tiszteletre méltó nevet? Amikor rosszul bánsz a szegénnyel, akkor káromolod az Úr Jézus Krisztus nevét. Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeress fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. Jakab levele, 2. rész, 8. vers. Ha tetszeni akarsz Istennek, engedelmeskedj neki, és vállald felelősségedet, amit Jakab nagyon világossá tesz e szavakkal. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a mózesi törvény ember felé irányuló kötelezettségének az összegezése. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Jakab levele, 2. rész, 9. vers. A törvény elítéli a gazdag és szegény közti különbségtételt. Valaki talán ezt mondja, nem öltem és nem követtem el házasságtörést. Valóban nem. Figyelj, mit mond Jakab. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Jakab levele, 2. rész, 10. vers. Jakab nem azt mondja, hogy ha megszegsz egy parancsolatot, akkor mindegyiket megszegted. Azt mondja, hogy bűnös vagy a parancsolatok megszegésében, bármelyiket is rontottad meg. Valaki börtönben lehet, mint gyilkos, átnéz a rácsok közt, és azt mondja egy másik fogolynak, én nem követtem el nemi erőszakot, sohasem szegtem meg azt a törvényt. Igen, de mégis börtönben van. Gyilkosság miatt került oda. Ironikus, hogy amikor egy fogoly másfajta gonosz tettet követ el, bűncselekményét szörnyűnek tartják. De nem kell fogházba kerülnöd, hogy ilyen magatartást fedez föl. A börtönön kívül is vannak olyanok, akik hasonló módon néznek le egymásra. Mindnyájan törvényszegőkként állunk Isten elé. Mert aki ezt mondja, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, te ölsz, megszegted a törvényt. Jakab levele, 2. rész, 11. vers. Egy törvény megszegése törvényszegővé tesz minket. Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Jakab levele, 2. rész, 12. vers. A szabadság törvénye Krisztus törvénye. Az Úr Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. János evangéliuma, 15. rész, 12. vers. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Jakab levele, 2. rész, 13. vers. Sok évvel ezelőtt New Yorkban élt egy gazdag házas pár, Mr. és Mrs. Whitmore. Egy éjszaka vendégeket fogadtak házukba, és hogy kikapcsolódjanak, lementek egy misszióállomásra. Bementek, leültek a hátsó padban, hogy részt vegyenek az Isten tiszteleten. Ez a gazdag házas pár egy nagyon elegáns gyülekezethez tartozott, de ott nem hallottak evangéliumot, akárcsak a világ legsötétebb bálványozóinak a világában élők. Amikor hallgatták a misszióállomás prédikátorát, szívük megmozdult, és fölismerték magukat, mint bűnösöket. Előre mentek, és azon az estén a gazdag ember együtt térdelt a szegénnyel, és elfogadták Krisztust. Mr. és Mrs. Whitmore lelki munkásokká lettek azon a területen, és otthont létesítettek az elszökött lányoknak. Az asszonyt úgy ismerték, mint az eperfaág rózsáját, és mozgalmat indított a bajban levő lányok közti szolgálat érdekében. Mennyire föl kellene ismernünk korunkban, hogy bűnösök vagyunk, ha magunkat jobbaknak tartjuk másoknál, és lenézzük az embereket. Nem számít, kiről van szó, Isten előtt mindenki egy szinten van. Bűnösök vagyunk, és úgy kell hozzá mennünk, mint ahogy az a gazdag házaspár tette. Oda kell mennünk a kereszthez, és el kell fogadnunk Krisztust, mint megváltónkat. Egy másik történet ment végbe Londonban, amikor egy nagy prédikátort, egy kiváló fiatalembert, akit Caesar Milannak neveztek, meghívtak egy este egy nagy és előkelő otthonba, ahol kiváló muzsikát adtak elő. A programban szerepelt egy fiatal hölgy, aki lázba hozta a hallgatóságot a hangjával és játékával. Amikor befejezte előadását, ez a fiatalember áttört a tömegen, amely a lány köré gyülekezett. Amikor odaért a közelébe, ránézett, és így szólt. Fiatal hölgyem, amikor ön énekelt, ott ültem, és arra gondoltam, hogy milyen hatalmas áldást nyerne Krisztus ügye, ha ön átadná önmagát és talentumait az Úrnak. De ön éppen olyan bűnös, mint a leggonoszabb részeges az utcán, vagy bármelyik prostituált a Scarlet Street-en. De boldog vagyok, hogy beszélhetek önnek Jézus Krisztusunk, Isten fiának a véréről, amely megtisztítja önt minden bűntől, ahogy hozzájön. A lány nagyon büszkén félrefordította a fejét, és így szólt. Ön nagyon visszataszítóan viselkedik, Uram, és elindult, hogy távozzék. A férfi így szólt. Hölgyem, én nem akarom önt támadni, de imádkozom azért, hogy Isten lelke győzze meg önt. Amint mindnyájan hazamentek azon az estén, az a fiatal hölgy nem tudott aludni. Hajnali 2 órakor letérdelt ágya mellett, és elfogadta Krisztust, mint megváltóját. Aztán leült, és közben megírta egy kedvenc énekünk szövegét, amit úgy ismerünk, mint Charlotte Elliot világhírű énekét. Amint vagyok, csak úgy jövök. Nem az erőm, de az erőd. A véred mossa le a bűnt, Isten báránya, ím jövök. Amint vagyok, te elfogadsz. Bűneimből feloldozasz. Te benned bízva üdvöt adsz, Isten báránya, ím jövök. És az utolsó vers így hangzik. Amint vagyok, nincs akadály, előled semmi el nem zár, tied vagyok egészen már, Isten báránya, ím jövök. Hadd mondjam neked, hogy ezen az alapon kell állnunk mindnyájunknak. Krisztushoz kell járulnunk. A 14. verstől a 26. versig Jakab bemutatja, hogy Isten a hitet a jó cselekedetekkel méri le. Egyesek azt mondják, hogy ebben a szakaszban ellentmondást találunk Pál írásaival szemben, mert Pál bőségesen világossá tette, hogy a hit segíti az embert az üdvösséghez. Világos nyilatkozatot találunk a Galatákhoz írt levél 2. részének 16. versében. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ezt a szakaszt a következőképpen osztottam fel. A hit magyarázata a 14. versben, a hit azonosítása a 15. verstől a 20. versig, és a hit illusztrálása a 21. verstől a 26. versig. Először találjuk a hit magyarázatát. Amikor megértjük a hit definícióját, ahogy azt Pál és Jakab alkalmazza, írásuk összefüggésében, láthatjuk, hogy Pál és Jakab teljes egyetértésben van, és ugyanazt a témát tárgyalják eltérő nézőpontból. Pál azt mondja, hogy az ember nem a törvény cselekedetei vagy tettei alapján üdvözül. A római levél 3. részének 28. versében ezt írja. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. A Galatákhoz írt levélben, ahogy már megfigyeltük, Pál azt mondja, hogy az ember nem cselekedetek, hanem a Krisztus Jézusban való hit által igazul meg. Akkor miként lehet összeegyeztetni Pál és Jakab írását? Mint ahogy valaki mondta, Pál és Jakab nem szemben áll egymással, és nem harcol egymással, hanem hátukat egymásnak vetve az ellenfelekkel küzdenek. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Add szent lelked világosságát, hogy még tisztábban láthassam az üdvözítő hit és a hit cselekedetei viszonyát, és igyekezzem ezt másokkal is ismertetni. Amen.